Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük, hogy elcsöndesedhetünk a te színed előtt, és imádhatunk téged, aki gondviselő jó atyánk vagy, aki mindent jól cselekszel a mi életünkbe. Köszönjük néked, hogy kegyelmesen fordulsz hozzánk, bár nem érdemeljük ezt tőled. Kérünk, hogy bocsáss meg azokat a vétkeket, amikkel az elmúlt napokban is terheltünk, és töröld el ezeket, vesd őket a tenger mélyére, fiad érdeméért. Köszönjük néked azt, hogy a te nagy szeretetedből nem csak földi létünkre viselsz gondot, hanem örök életünket is akarod, és ezt is munkálod a te ígéddel, ezért halljuk Krisztusunk a rólad szóló örömhírt, ezért halljuk az evangéliumot. Köszönjük néked, hogy ezáltal akarsz minket megmenteni az örök életre, az üdvösségre. Azt akarod, hogy ott legyünk az új égen és az új földön, téged magasztalva. Köszönjük néked, Urunk, hogy földi és örökké való javunkat akarod. Köszönjük, hogy így állhatunk most előtted, és áldunk azért, mert nem kell pusztán a földi, anyagi valóságot látnunk. Olyan sok ember csak ennyit lát, Urunk. Nem lát túl ezeken. És köszönjük néked, hogyha nekünk már megadtad, hogy hitáltal túllássunk. Ha nem csak egy zárt világ van a számunkra, amiben az okozat törvénye szerint zajlik minden mechanisztikusan, meghatározottan. Ha látjuk azt, hogy nem csak ez van, hanem mindezek ott vannak te, a te színed előtt, és te ott vagy ezek fölött, és bele tudsz avatkozni, és tudsz hatalmas dolgokat cselekedni. Ó, Urunk, köszönjük néked, hogy hittel nézhetünk most is rád, és kérünk, hogy ezt a hitet erősítsed mi bennünk. Kérünk, lelked által munkálkodj most a szívünkbe, segíts rád figyelnünk, elfordítani gondolatainkat azoktól az egyéb dolgoktól, amik földi dolgok, amik talán fontosak, de mégsem annyira fontosak, mint a te szavad. Segíts rád koncentrálni, és megragadni azt, amit ma tanítani akarsz nekünk, és magunkkal vinni innét. Kérünk, áldj meg minket, Urunk, és áldj meg azokat a helyeket, ahol ma ugyanígy összegyűlnek, hogy előtted megcsöndesedjenek, téged magasztaljanak, és a te szavadat meghallgassák az emberek. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, és megszentelsz minket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét hallgassátok meg, Királyok második könyvéből, a 8. rész első 6 verséből. Leülve figyelemmel hallgassátok az írott ígét. Tehát a Királyok második könyvének 8. részében olvassuk az első verstől következőket. És Elizeus szólott volt annak az asszonynak, kinek fiát feltámasztotta volt, mondván, kelj fel és menj el a te házad népével együtt, és tartózkodjál, ahol tartózkodhatsz, mert az Úr éhséget hívott elő, és el is jött a földre 7 esztendeig. És felkelt az asszony, és az Isten emberének beszéde szerint cselekedett, és elment ő és az ő háznépe, és lakott a filiszteusok földjén 7 esztendeig. Mikor pedig elmúlt a 7 esztendő, visszatért az asszony a filiszteusok földjéből, és elment, hogy panaszkodjék a királynak az ő házáért és szántóföldjeiért. A király pedig beszélt Géházival, Isten emberének szolgájával, mondván, beszéld el, kérlek nékem, mindazokat a csodálatos dolgokat, melyeket Elizeus cselekedett. És mikor elbeszéli a királynak, mi módon támasztotta fel a halottat, ímé, az az asszony, akinek a gyermekét feltámasztotta volt, éppen akkor kiáltott a királyhoz az ő házáért és szántó földjeiért. És mondta Géházi, Uram király, ez az az asszony, és ez az ő fia, akit feltámasztott Elizeus. És kikérdezi a király az asszonyt, és az elbeszélte neki, és ada a király ő mellé egy udvari szolgát, mondván, adasd vissza néki minden jószágát és a szántóföldeknek minden hasznát attól az időtől fogva, mióta elhagyta a földet egész mostanig. Kedves testvéreim, Elizeus történetében újra felbukkan a sunemite asszony és a családja. Emlékeztek, hogy vele, illetve a férjével, fiával is már korábban találkoztunk a 4. részben. Ő az a jómódú asszony, aki Elizeust etette, itatta, aztán a férjével csináltattak neki egy kis szobát a házuk tetején, ahol meghúzódhatott, ha arra járt. és ha arra járt, akkor mindig ellátták elemózsiával. Ez az asszony, illetve hát a családja két nagy csodát élt át. Az egyik az volt, hogy fia született. A másik nagy csoda az volt, hogy ez a fia hirtelen meghalt ugyan, de Elizeus által feltámasztotta az Úr. Szóval már eddig is döbbenetes szabadításokat élt át ez az asszony, illetve a családja Isten kegyelméből. Úgy tűnik, hogy Isten nem maradt neki adósa azért, mert a szolgájával jól bánt. És most, amikor újabb szituációban találkozunk vele, most megint azt látjuk, hogy Isten megint megmenti őt és a családját. Egy újabb életmentő csodát él át. Hogyan menti meg őket? Erről szól ez a rövid történet, de nem csak erről, hanem arról is, hogy az Úr ma is megment egyéneket, családokat. Mégpedig hasonló úton, módon. Nézzük egy kicsit közelebbről ezt az eseményt. Először is Isten kijelenti az ő tervét. Úgy tűnik, hogy megint úgy cselekszik az Úr, ahogy szokott cselekedni némely esetekben. Tervez valamit, és azt tudatja bizonyos emberekkel. Itt azt látjuk, hogy Isten tervezett egy éhséget küldeni az északi ország rész népére, egy 7 évig tartó éhséget, egy ínséges időszakot, de ezt előre elmondta Elizeusnak, a prófétának. És beavatta őt a maga terveibe. Ezt sokszor olvassuk a Szentírásba. Ámos próféta írja ezt az ígét, hogy mert semmit nem cselekszik az Úr, az én Uram, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Nem cselekszik semmit, ami ki nem jelenti terveit az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ha még visszagondoltok egy-két bibliai történetre, eszetekbe juthat Noé története, amikor is Isten özönvízzel készült elveszteni a földet, és akkor ott volt egy ember, aki kegyelmet talált előtte, Noé, és Isten előre szólt neki, hogy ez és ez fog történni, ezt és ezt tegyed. És Noé komolyan vette, engedett és megmenekült. Aztán másik eset is eszetekbe juthat, amikor Isten Ábrahámmal közölte, hogy mit fog tenni Sodomával és Gomorával. És hogy tudnélik, tűzzel fogja elpusztítani. És akkor Ábrahám beveti magát az Úrnál, hogy ha van ott 50 igaz, ne pusztítsd el. És utána még alkudozik ott az Úrral, hogy nyomja lejjebb a határt. De hát még 10 se volt. Úgyhogy Sodoma és Gomora elveszett. De az Úr Lótot és az ő családját kimentette onnan. Tehát Isten előre elmondja Elizeusnak is itt, hogy ez egy nagy ítélet lesz a következőkben, és beavatlak téged ebbe a dologba. És itt úgy eszembe jutott azt, testvéreim, hogy az Úr Jézus az ő szavával, az ő igéivel is beavat minket egy dologba, tudnélik abba a dologba, hogy el fog jönni ítélni eleveneket és holtakat. Lesz egy nagy ítélet ennek a világnak, és az egész emberiségnek. És ezt nem fogja ezt úgy cselekedni, hogy ne tudatta volna velünk. Tudatja velünk ezt. És most is tudatja veletek, hogy jönni fogok vissza, és tartok egy utolsó, végső ítéletet élők és holtak fölött. És lesznek, akik elmennek majd az örök kárhozatra, és lesznek, akik elmennek az örök életre. Ezt tudjátok, ezt a dolgot. És nem mondjátok majd, amikor itt lesz, hogy hát mi ezt életünkben nem hallottuk. Mindenki tudja meg ezt a dolgot. Ez és ez fog történni. Isten igazságos ítélete közeledik. Az Úr Jézus is beszélt erről, de aztán az apostolok ezt visszhangozták, és ahova csak mentek, úgy zsidók között, mint pogányok között, a leveleikben, az ígehirdetéseikben, újra és újra visszatértek erre. Péter apostol levelét, a második levelét olvassátok, mennyi világos beszéd van ott is erről a dologról, hogy megjelenik az Úrnak napja, tűzbe jelenik meg, és ez fog történni, leírja egészen pontosan, mi fog történni. Isten tudja a terveit, testvérek, és beavat minket is az ő terveibe. És az a megdöbbentő egyébként, hogy semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy az ő tervei nem valósulnak meg. Hiszen amit eddig előre bejelentett, hogy meg fog valósulni, mindaz megvalósult. Mondott Noénak valamit, beteljesedett. Mondott Lótnak, Ábrahámnak valamit, beteljesedett. Mondott Elizeusnak valamit, beteljesedett. Mondott Jézus által valamit, még nem teljesedett be, de miért ne teljesedne be ez is? Az apostolok által mondott valamit, az is be fog teljesedni. Úgyhogy kell komolyan vegyük, amikor az Úr prófétái megszólalnak és mondanak nekünk valamit az Úr nevébe. Az Úr beavat minket az ő dolgaiba, hogy tudjunk előre. A másik dolog, amire szeretnék rávilágítani most az ige kapcsán, hogy az Isten felhasználja tervei tudatásában a prófétáit. Itt a történetünkben azt látjuk, hogy az Úr szól Elizeushoz, és Elizeus által teszi közhírré, vagy pontosabban tudatja ezzel az asszonnyal és a családjával, hogy mi fog történni. Fölhasználja Elizeust az ő üzenetének, annak az információnak a tolmácsaként. Ez az üzenet, amit Elizeus itt továbbad Istentől, ennek az asszonynak, hogy jön egy 7 éves ítéletes időszak, tegye meg az óvintézkedéseket, ez egy életbevágóan fontos információ. Elizeus Istentől életbevágóan fontos információt ad tovább ennek az asszonynak. És ez volna tulajdonképpen a prófétaságnak mindenkori lényege, hogy Istentől jövő életmentő üzeneteket ad tovább valaki. Mi is találkozunk ilyen emberekkel, testvérek, akiket az utunkba küld az Isten. Ne, én is találkoztam, ti is találkoztok. Akik nekünk Isten szavát adják tovább, nem mellékes dolgokról beszélnek, hanem életbevágóan fontos dolgokról beszélnek nekünk. Lehet, hogy nem úgy tűnik, de mégis életbevágóan fontos dolog, amit mondanak. Hadd mondjam így, hogy aki nekem vagy nektek az evangéliumot hirdeti, az Úr Jézusról szóló örömhírt hirdeti, az életbevágóan fontos üzenetet ad át nekünk. Az evangéliumot nem emberek találták ki. Jézus evangéliumát nem bizonyos apostolok, vagy nem tudom, keresztjének ötlötték ki, vagy a kisújjukból kiszopogatták, hanem Isten bízta rájuk. És ők ezt továbbadták, és az evangélium életmentő üzenet. Arról szól, hogy aki nem hisz Jézusba, az el fog kárhozni, aki meg hisz Jézusba, az üdvözülni fog. Aki megváltójaként, uraként a szívébe fogadja Krisztust, azt ő megmenti. Aki meg nem, az el fog veszni. Ez egy nagyon nagy dolog, testvérek, hogy nem pusztán a földi életünkről van itt szó, hanem arról is egyébként, de hanem az örökkévaló életünkről. Arról, hogy hol töltjük az örökkévalóságot. Ezen múlik, ezen az információ múlik, hogy mi ezt meghalljuk, és mit csinálunk vele. De hadd mondjam azt is, hogy nekünk ezt az információt, testvérek, valakik mindig időben továbbadják. Isten úgy gondoskodik erről, hogy az életmentő információ időben érjen el bennünket. Az asszonyt ott időben érte el az életmentő információ. Mikor még nem tört ki, de már éppen a küszöbön állott az éhség. Még időben, még megtehette az óvintézkedéseket, és mi is így vagyunk. Időben halljuk meg Krisztus evangéliumát. És időben megtehetjük, hogy időben megtehessük az óvintézkedéseket, és rábízhassuk magunkat. Ha halljuk, testvérek, azt, hogy Krisztus azért jött a földre, hogy a bűneinket magára vegye, és azok ítéletét, és ezt elvégezte, a Golgota keresztfáján, és nekünk kivívta az Istennek a megbocsátását, és a kegyelmét, és a szeretetét. S hív minket ez az üzenet, hogy tegyük meg az óvintézkedést, és fogadjuk el Jézust, aki meghalt értünk, és aki fel is támadt a halálból, és él. Fogadjuk el a mi megváltónknak, és hagyatkozzunk rá, hogy ő mentsen meg minket. Akkor ezt időben szoktuk hallani, hogy időben bízhassunk benne. És előfordul a testvérek, hogy Isten minket is arra akar használni, hogy időben továbbadjuk ezt az életmentő információt a ránk bízott embereknek, a körülöttünk élő embereknek. hogy ne szégyeljük egy pillanatra se az életmentő üzenetet, hanem időben adjuk át, és ne késünk el vele. Időben mondjuk, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van, ember. Aki meg nem hisz, az már elkárhozott. Annak vége van. De most még lehet. Most még szabad. Bíz a Krisztusban, bízd rá magad. Testvérek, nekünk oda kell magunkat szánni arra, ugyanúgy, hogy Elizeus oda szánta magát arra, hogy ezt az üzenetet továbbadja, meg ő más üzeneteket is továbbadott. Nekünk is oda kell szánni magunkat, hogy az Úr üzenetét, életmentő üzenetét odaadjuk másoknak, elmondjuk másoknak. Valahogy eltökéltnek kell lennünk ebbe a dologba. Mert aztán meg az Isten rajtunk kér számon majd embereket, testvérek, hogy ahogy mondja a prófétának, Ezékiel prófétának, hogyha továbbadod a szót, akkor és nem hisznek nekik, akkor az ő vérüket az ő kezükből kérem számon, de ha te tudod az életmentő üzenetet, és nem adod nekik tovább, akkor a te kezedből fogom számon kérni az ő életüket. Ez nem egy játék, testvérek. Ha mi hiszünk Jézusban, és tudjuk, hogy üdvözül egy ember, azt nekünk el kell mondani másoknak. Nem várhatunk, hogy majd más elmondja nekik. Minket küld oda az Úr, testvérek, és nekünk kell továbbadni. Hát milyen dolog ez, testvérek, hogy valakinek ott van a kezében mondjuk a mentő öv, és lát egy fuldokló embert, és nem dobja neki oda? Milyen felelőtlen magatartás ez? Milyen kegyetlen magatartás ez? Ha te tudod az evangéliumot, és hiszed az evangéliumot, oda kell dobnod másnak. Szeretned kell annyira a halálba sietőt, hogy azt mondod neki, hogy itt van az örök életnek a beszéde, az egyetlen. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Ahogy Pál oda kiáltotta, és oda dobta ezt a mentővet az öngyilkosságra készülő filippi börtönőrnek. Nekünk is oda kell dobni, testvérek. És Elizeus, legyen ebben példánk is, ő szerette annyira az urat is, meg az Sunemita asszonyt is, hogy elmondta neki, hogy ezt üzeni az Úr. Meghalsz, ha itt maradsz. Menekülj. Ahova csak tudsz, menekülj, hogy túléld. Nekünk is el kell ezt mondani másoknak, és jó eszköznek kell lennünk. Vajon jó eszköz vagyok én? Elgondolkoztam ezen. De gondolkozzatok el ti is. Használható szolgája vagyok én az Úrnak? Beszélek össze-vissza mindenről az embereknek. Ragozzuk a semmit előről, hátulról, jobbról, balról. Pletykálkodunk, mondjuk, űzzük, fűzzük a szót, csak épp az életmentő üzenetet nem adjuk tovább. Nem is keressük ennek a módját, a lehetőségét. A kereszt evangéliumát mond tovább. Az Úr tehát eszközöket használ. Ha tetszik nekünk, ha nem. És ezek az eszközök, testvérek, olyanok, amilyenek. De mégis az Úr eszközei. Isten tehát tervez valamit, ítéletet tervez, de ennek a hírét, illetve a menekülésre való felhívást a szolgája által eljuttatja ennek a Sunemita asszonynak. De nézzük egy kicsit harmadszor ezt a Sunemita asszonyt, aki csodálatosan reagál erre az üzenetre. Mert azt olvassuk itt az ígébe, testvérek, hogy amikor meghallja Elizeus szavát, illetve az Úr szavát, akkor ez az asszony azt csinálja, hogy összeszedelőcködik, és elmegy a filiszteusok földjére, ahol nincs éhség, vagy nem lesz éhség, ahol túlélhet. És ez úgy megragad minket, ez az egyszerűség, ahogy ő itten cselekszik. Hogy meghallja a szót, és a második vers, és felkelt az asszony, és az Isten emberének beszéde szerint cselekedett. Nem tanakodik testtel és vérrel, ahogy mondja más helyen az írás, hanem azonnal gyermeki módon engedelmeskedik. Isten embere mondott valamit, az Úr üzent valamit, akkor gyerünk, kövessük le azt. És ebben elgondolkozhatunk, mi játszott szerepet, hogy ilyen gyorsan, ilyen természetesen engedett. És mi játszott szerepet? A hite, testvérek. A hite, a hitből engedelmeskedett, ugye? Hitt az Úr beszédének. És az, hogy ő hitt az Úr beszédének, az engedelmességbe csapódott le. Ebbe a gyakorlati engedelmességbe. Az, hogy persze hisz az Úr szavának, hisz az Úr beszédének, ez nem természetes dolog, mert ez egy nagy csoda, hogyha ő is jelesül, hisz az Úr beszédének. és engedelmeskedik. Ez egyenesen Isten igéjének a műve, de Isten megadja neki ezt, hogy higgyen, és abból fakadóan gyermekileg engedelmeskedik abba a dologban, amiben megértette az Úr szavát, és menekül. Oda menekül, ahova tud. És így van ez, testvérek, mi velünk is, hogy ha az Úr igéjét halljuk, akkor ő hitet munkál a szívünkbe, és ha hitet munkált a szívünkbe, akkor menekülünk. Akkor menekülünk. Hova menekülünk? Hát elsősorban mi Jézushoz menekülünk. Ha a filiszteusok földje volt az asszony számára a megmenekülés helye, akkor a mi számunkra mi a megmenekülés helye? Krisztus, a Golgota, a megmenekülés helye. Oda futunk, oda menekülünk, hittel, imádságba Krisztushoz, oda bújjunk hozzá, mert ott tudjuk túlélni az utolsó ítéletet. Ott tudunk átjutni a kárhozatból az örök életre, az üdvösségre. Nem kell a külső sötétségre kerülnünk, mehetünk az Isten országába is, de ehhez oda kell futnunk Jézushoz. Különben elveszünk. Végünk van. Oda kell mennünk Jézushoz, akit az úrvacsora jegyei is ma elénk állítanak. Ő valóságos személy. Az ő személye nem valami mitikus személy. Itt járt ezen a földön, itt élt közöttünk. Az ő egész életműve az nem valahol a történelmen kívül zajlott, hanem itt játszódott le a történelembe, Jeruzsálem mellett a Golgotán. Mi egy valóságos személyhez sietünk, akit ugyan nem látunk, de hisszük, hogy van. És hisszük, hogy ő ment meg, mert ez mondatik nékünk az írásba. Ezt üzeni az Úr az ő profétái, szolgái által. Hát akkor megyünk hozzá, ő a mi filiszteus földünk, most így mondom. Ő nála menekülünk meg, testvérek. Hiszel te az Úr szavának? Akkor menekülsz Jézushoz. Hiszed, hogy van ítélet? Hogy van kározat, de van örök élet? Akkor menekülsz Jézushoz. Minden teketóriázás nélkül. De testvérek, azért, hogy így mondjam, nem egy olyan nagyon könnyű dolog ez. Ha belegondoltok ennek az asszonynak a dolgába, az, hogy ő itt engedelmeskedik, hitből engedelmeskedik, de azért át kellett magát rágni, azt hiszem, egy-két dolgon. Például azon, hogy ő egy gazdag asszony volt. És a gazdagoknak, testvérek, mindig van egy olyan gondolata, hogy hát mi meg tudjuk oldani a dolgokat. Van elég földünk, van elég pénzünk, van elég minden. De jöhet az éhség, valahogy majd megleszünk. Nincs az az ügy, amit pénzen ne lehetne elintézni. Lehet, hogy senkinek nem jut majd, de mi megoldjuk. Bíznak a pénzben, az anyagiakban. Ennek az asszonynak is, biztos vagyok benne, hogy ezen át kellett menni, ezen a kísértésen, hogy hát majd megoldod ezt. Minek összeszedelőzködni, költözni, elmenni, visszajönni, 7 évre, teljesen idegen környezetbe, hát minek? Majd megoldod. Van elég tartalékod. Ugye? Nem olyan könnyű hinni, mert a hitnek mindig megvan a kísértése. Itt is megold, de ő legyőzte ezt a kísértést. Nem a pénzbe bízott, hanem az Úrban bízott inkább. Nem szabad azt gondolni, hogy majd az ítélet, hát majd valahogy megoldjuk. Majd megoldjuk valahogy, hát itt mindent el lehet intézni a világban. Hát ezt is el lehet majd intézni, hogy a mennybe kerüljünk, az Isten országába jussunk. Majd ott Jézussal, majd valahogy, ha lesz is ilyen, akkor majd megbeszéljük ezt az ügyet. Elrendezzük. Nem így van, testvérek, rögtön mennünk kell. Rögtön menni kell Jézushoz. Hittel, bizalommal odaadni neki a szívünket és elfogadni. De mondjuk más szempontból se volt könnyű ez a hit engedelmességének az asszonynak, mert arra gondolok, hogy senkinek nem olyan nagyon könnyű dolog elhagyni a hazáját. Ő neki itt a saját hazájából ideiglenesen ugyan, de hosszabb időre máshová kellett költözni családostól. Hosszú időre elvesztette azt az alapot, amit addig megteremtett, ki kellett lépni az addig megszokott nyelvi közegből, nem vihetett el magával mindent, csomó dolgot otthon kellett neki nyilván hagynia. Elég nagy felfordulás ez. De mégis ment. Mert az Úr ezt mondta, hogy meneküljön, és ő menekült. És így van ez, testvérek, hogy mi is nem biztos, hogy a nagyon könnyű dolog ez, hogy odabízni magunkat Jézusra, és mert érezzük, hogy valahogy ez úgy fel fog minket forgatni, meg az életünket át kell alakítani. De akkor is mennünk kell, testvérek. És ha hiszünk, le kell győzni ezt a kísértést, és mennünk kell. Ha nem akarunk elveszni a többiekkel együtt, akkor menekülnünk kell Krisztushoz. Minél előbb? Most mi már ugye utóbb olvassuk ezt a történetet, és látjuk, hogy milyen jól cselekedett ez a sunemita. De ne feledjük, hogy amikor ő ott volt, ő nem látta ennek a történetnek a végét. Ő egyedül hitben cselekedett, de hittel cselekedett. És ugyanúgy kell nekünk is, testvérek. Mi még nem látjuk pontosan ezt, hogy milyen lesz a kárhozat, meg milyen lesz az örök élet. Milyen lesz majd az újjáteremtett ég és a föld. Milyen lesz ott lenni. Nem értjük ezt pontosan. Csak annyit, hogy ez biztos jó lesz, csodálatos lesz. De akár értjük valamennyire, akár nem, testvérek. Addig biztos megértünk, hogy menekülnünk kell Jézushoz. És akkor aztán ne tanakodjunk testtel és vérrel, és ne bízzunk a pénzbe, meg az ügyességünkbe, meg ne bízzunk a nem tudom én mibe, és ne féljünk attól, hogy milyen átalakulás jön az életünkbe, hanem imádságba fussunk mi az Krisztushoz. És bízzuk rá magunkat. Ő a mi túlélésünk. És végül, testvérek, még egy pontot hadd hozzak elétek a történetből, tudnélik azt, hogy az Úr megdicsőíti magát ebbe az egész ügybe. Mert végül ez a sunemita asszony, akihez eljutott az üzenet, és bízott benne, és engedett, végül megmenekül a családjával együtt. És ez nem az ő nagy dicsőségét jelenti, hanem az Istennek a dicsőségét jelenti, aki megmentette őt. Megmentette őt. Ez mondom, a harmadik nagy csoda, amit ez az asszony átélt. És mindig itt valami életfontosságú dolog volt, ami történt vele. És az Úr megdicsőítette magát megint ő előtte, és ő általa is. Olyan szép ez, testvérek, hogy itt a földön is Isten az ő gyermekei életében már megdicsőíti magát, mert itt is olyan különös dolgok történnek sokszor a hívőkkel, már a földi életük során. Olyan nagy dolgokat élnek át a hívők. Sokszor körülöttük történik ez, az, amaz, ők meg ott vannak, aztán már itt a földön is valami jó dolgot élnek át. Nem kell átmenniük olyan nehézségeken, mint másoknak. Izrael ott volt a Gósen földjén, körülöttük a 10 csapás villámai csapkodtak jobbra-balra, ők meg ottan túlélték nagy békességbe az egészet, mert az Istennek gondja volt az övére, már itt a földi életükbe is. És látjuk ezt az Illést, aki körül megint egy nagy, hatalmas éhség volt, és akkor az Isten fogja őt, és elviszi Sareptába, és a sareptai özvegyasszonynak megsokasítja a kis tápanyagot, utánpótlást, és az meg ottan táplálgatja a prófétát. Mert az Úrnak gondja van az ő gyermekeire. Itt a földi életüket is megadja. Elizeus is túlélte a 7 éves éhséget. Azt nem tudjuk, hogy pontosan, hogy de ő is túlélte. Az Úr róla is gondoskodott, anélkül, hogy elment volna a filiszteusok földjére, mert az Úrnak erre is van hatalma. És ma is úgy van, testvérek, hogy itt volt a gyülekezetünkben egy hívő testvérünk, családja Amerikából, arról a vidékről jöttek, ahol hallottátok, milyen tombolás volt, milyen hurikáns vihar, özönvíz, és akkor hazamentek innen, és otthon a házuknak semmi baja nincs. Az utcába állt a víz, de az ő házukkal nem történt semmi. Tehát valami különös dolgok ezek, hogy Isten úgy sokszor ilyen földi dolgokba is megment bennünket, és túlélésünket biztosítja. De még nagyobb dolog, testvérek, amikor azt éljük át majd, hogy megdicsőíti magát az üdvözítésünkbe. Amikor ott leszünk Krisztus előtt, és Krisztus fölismer, hogy na, te vagy az, hát én ismerlek téged, és mi is fölismerjük őt. És azt mondja nekünk, jöjj, atyám áldott, és örököld az országot, mely neked készítetted. Hát gyere, itt a tiéd, ez az új ég és az új föld. Te az én népem vagy. És meg fogja dicsőíteni magát a mi üdvözítésünkbe. És milyen elképzelhetetlen nagy öröm lesz akkor a mi szívünkbe, testvérek. Olykor persze még azt is el lehet mondani, hogy Isten még az ellenségeivel is jót cselekszik itt a földön, hogy egy picit ide visszatérje. Mert ez is egy olyan érdekes dolog, hogy például emlékezzetek vissza, hogy Isten hogy gondoskodott a pogány egyiptomiakról. Amikor oda is egy éhség közelített, egy éhség csapása, 7 szűk hétből, de akkor József által közölte ezekkel a pogány emberekkel, hogy mi fog történni. Jön most 7 bőesztendő, légy szíves, mondd meg, hogy kell takarékoskodjanak, mert utána 7 nagyon szűk esztendő következik. Legyen tartalék, amiből túlélhetik azt a 7 szűkest. Ezek nem voltak hívők az egyiptomiak, sőt, egy egészen istentelenek voltak, de Isten mégis megmentette őket. Abban is megdicsőíti magát az Úr, testvérek, hogy sokszor még a hitetlenekkel is jót cselekszik. Hogy lássák már meg őt, és forduljanak ő felé. De az biztos, hogy valahogy ebben a megmentésben akár hitetlenekkel teszi az Úr, akár hívőkkel itt a földi életben, akár a hívőkkel majd az örökkévalóságban, mindig valahogy az ő dicsősége ragyog fel. Az ő mentő hatalma, az ő mentő szeretete. Ugyanúgy, ahogy a keresztben is az ragyog fel. A Krisztus keresztjében is az ragyog fel. Krisztus keresztjében, testvérek, Krisztus is maga felragyog, aki megment minket, aki elhordozza bűneinket és büntet, de az egész az Istennek a terve szerint megy. És abban is az dicsőül meg. Ő dicsőül meg. Az ő mentő, üdvözítő szeretete. Hát, ha ez dicsőül meg, akkor nekünk látni kell, és dicsőíteni kell az Urat. Nagy örömmel a szívünkbe. Azért is, amit itt ebbe a történetbe látunk. Nos, látjuk, hogy az Úr tervez valamit, de a terveit közhírré teszi, beavat bennünket abba, hogy megtehessük mi is az óvintézkedéseket. Bennünket is föl akar használni ebből, hogy mi is másoknak elmondjuk, hogy mi készül. Nem tudják, mi készül. Mi tudjuk, mi készül. Tegyék meg az óvintézkedéseket, legyünk az Úr eszközei. És ha halljuk mi az Úr szavát bármiben, de most különösképpen is az evangéliumot halljuk, akkor gyermeki szívvel higgyünk, ne vitatkozzunk önmagunkkal, ne törődjünk semmivel. Akkor, ha felénk van dobva a mentő, kapjuk meg, testvérek, mert különben elúszik, mi meg elveszünk. Kapaszkodjunk bele Krisztusba, megváltó Úrunkba. Most is, ha jöttök ide az úrvacsorához, kapaszkodjatok bele Krisztusba, velem együtt. Ő elég erős, hogy megmentsen bennünket. És akit megment, azáltal megdicsőíti magát. Fölragyog az ő fensége és az ő dicsősége. Az ragyogjon előttetek is, most is, ha jöttök ide, és imádjátok őt örömmel a megmentésért, az üdvözítésért. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy beavatsz minket a te terveidbe, és köszönjük, hogy időben tudatod velünk ezeket. Köszönjük néked, hogy tudattad velünk, hogy jön az ítélet napja. Ezt már figyelmen kívül hagyjuk, és nem törődünk vele, de most újra a szívünkre helyezed. Jön az ítélet napja, mert jön vissza Krisztus. És köszönjük néked, Jézusunk, hogy te elmondtad, hogy azon a napon mindenkinek ott kell állni előtted, ha tetszik neki, ha nem, ha hitt benned, ha nem, ha meghalt, ha él, mindenkinek meg kell jelenni a te trónod előtt. És köszönjük, hogy azt is tudhatjuk, hogy onnan a trón elől vagy a kárhozat vár minket, a külső sötétség, a sírás és fogcsikorgatás helye, vagy az új ég és az új föld, az Isten országa. Köszönjük néked, hogy elmondtad nem csak ezt, hanem azt is, hogy itt van a megmenekülés pillanata. Itt van a földi életünk során az a nagy pillanat, amikor halljuk az örömhírt, hogy te általad, te benned híve megmenekülhetünk. Kérünk, segíts rád bízni magunkat, Urunk Jézus, először is és újra. Segíts átadni a mi szívünket, tenéket, hogy ne a magunk uraiként éljünk, ne a magunk isteneiként, a magunk tervei, akarata szerint, hanem a te terveid, a te akaratod, a te kívánságaid szerint. Köszönjük néked, hogy bocsánatot kérhetünk ellened való lázadozásainkért, és oda szánhatjuk magunkat te neked most is. Te ments meg minket, Urunk, mert más reménységünk nincs. De köszönjük, hogy te reménységünk vagy, hogy benned bízhatunk. Köszönjük néked a te áldott keresztedet, amire most is emlékezhetünk itt a Szent Vacsora jegyei által. Köszönjük néked a megtört testedet, a kiontott véredet, ami által üdvözülhetünk. Köszönjük, hogy bízhatunk a szavadban, és segíts, hogy ebben a bizalomban megmaradhassunk. Segíts, hogy akármilyen meggondolás, akármilyen ellenkezés támad bennünk, tudjunk győzedelmeskedni felette, és tudjunk ragaszkodni hozzád, megváltó Úrunkhoz. Köszönjük néked, hogy megdicsőíted magad. Már eddig is az életünkben olyan sok jót cselekedtél velünk. Nem érdemeltük, de megtetted. Köszönjük, hogy hívőként is itt a földi életbe tapasztaltuk már a te gondoskodó szeretetedet. Köszönjük néked, hogy még ezen túl is tapasztalni fogjuk, de majd a halálunk pillanatában, vagy az utolsó ítélet órájában még inkább tapasztalni fogjuk, hogy megmentesz minket, és megdicsőíted magad ebben. Köszönjük, hogy magasztalhat téged a szívünk, Urunk, és dicsőíthetünk most is. Légy áldott, megmentő, üdvözítő Krisztusunk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, kicsinyeinket, nagyjainkat, rád bízzuk egyházunkat, országunkat, népünket. Kérünk, vondd magadhoz egyházunk minél több tagjának és honfitársainknak is a szívét, hogy el ne vesszenek, hanem éljenek. Hadd hallják az evangéliumot, és hadd higgyenek abban. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magad megmentésükben is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! A hirdetéseket hallgassátok meg! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének élni az úrvacsorával, s bírják egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel hívjuk és várjuk a szent asztalhoz. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Minden nagyifi, kisifi énekkar a szokott időbe megtartásra kerül együtt a hittanórákkal. Hirdetem még a testvéreknek, hogy jövő vasárnap gyülekezeti csendes napunk lesz, családi nap egészen pontosan. Vendégek jönnek hozzánk, itt szolgálnak közöttünk, közösen ebédelünk majd. Mindenkit szeretettel invitálunk, idősebbeket, magányosokat is, akik egyedül vannak, de családosokat is, fiatalabbakat, középkorúakat, mindenki érezze magát meghívva az alkalomra, szeretettel várunk mindenkit. Ha tudnak süteményt hozni a testvérek, akkor azt hozzanak, minden egyéb itt fog elkészülni. Ha valaki jön, akkor az iratkozzék föl, mert nagyjából be kell satszolnunk, hogy mennyi lesz a résztvevő a leves miatt. Úgyhogy kérem a testvéreket, hogy akik jönnek, azok odakint van a papír, az iratkozzanak fel mindenképpen. Mivel most úrvacsorosztás következik, és nem mindenki vesz részt rajta, már most kérem a testvéreket, hogy aki nem vesz részt, az odakint az előtérbe csöndesen viselje magát. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.